Móra maga határozta így meg, amikor szerelmes verseket írt 1932 nyarán Kalmár Ilonának, akkor eleve az első versnek az a címe, hogy a címtelen vers, és akkor ebből fakadt, hogy ez az egész kötet legyen a címtelen könyv. Ezt a kollekciót tudtuk most kiadni, Móra halála után 80 esztendővel. Ezeket a verseket lényegében eddig még nem publikálták. Maga a kapcsolat Kalmár Ilonával, ez a titkos szerelmi románc ismert volt, de a verseket még csak részben ismerte a nagy közönség.
Már önmagában véve az a tény, hogy egy érett férfikorban lévő, nagyon ismert közéleti személyiség, jeles író Móra Ferenc, és talán hozzátehetem, hogy régészként is, múzeumigazgatóként is egy kiváló személyiség. Egy szóval, hogy ő 52 évesen lángra lobban egy 21-22 évvel fiatalabb hölgy iránt, aki néhány nap múlva férhez megy, hollywoodi filmeknek talán címlapsztoria is lehetne.
Hát azt gondolom, hogy Móra történetét meg kellene filmesíteni, különös tekintettel Kisti a Kalmár Ilona szerelmi románcra is viszonyra. Valóban egy nagyon nagy történet.
A Kistinél az aranykoporsóra céloz?
Igen, ugyanis így nevezte a versekben, levelekben Kalmár Ilonát, a Kistit, és az aranykoporsó titje Kalmár Ilona. Kalmár Ilona volt a múzsája. Móra 1932 nyarán azért utazott el Balaton földvárra, hogy megírja az aranykoporsót. De megismerkedett Kalmár Ilonával, és ekkor születtek meg a szerelmes versek. Az aranykoporsó akkor nem haladt előre, mert Móra szerelmes lett. A Kalmár Ilona-féle szerelemnek köszönhetjük, hogy az aranykoporsó egy ennyire remek regényé vált. Ez a szenvedély kellett hozzá, de akkor néhány hétig nem foglalkozott ezzel, csak Kalmár Ilonával.
Ez egy szépségesen fájdalmas történet.
Mint ahogy hogy ez a szerelem is. Ugye az előbb is azt mondom, hogy ez egy nagy történet, hiszen Móra 53 éves, Kalmár Ilona 30 éves, tehát van egy óriási korkülönbség. Másrészt Móra Ferenc ekkor már nagyapa. Kalmár Ilona pedig néhány héttel később feleség lesz. Néhány hét az, amikor ők együtt vannak Balatonföldváron. Utána Kalmár Ilona visszamegy Budapestre, Móra Ferenc pedig visszatér Szegedre, és leveleznek. Kettős levelezést folytatnak. A hivatalos levelezés Horváth Istvánné ő nagysága részére. És akkor Móra Ferenc kvázi, mint egy családi barát írja ezeket a leveleket, amelyeket alapvetően akár a férj is elolvashat. És van egy titkos levelezés is közöttük, földvári Ilona részére, ugyanis Kalmár Ilona csináltatott egy postafiókot, és oda küldte el Móra ezeket a leveleket. Azt kell tudni, hogy Móra Ferenc minden nap írt szerelmes levelet a Kistitne Kalmár Ilonának. Ezek a levelek fantasztikusak, elképesztő szenvedélyt mutatnak, másrészt meg szinte napló. Még a korabeli politikai viszonyokat is elemzi. A hivatalos levelezés már a 60-as években bekerült a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményébe, a szerelmes levelek és a szerelmes versek viszont, a titkos anyag, az csak Kalmár Ilona halála után, 86-ban.
Mi a sorsuk ezeknek a verseknek, amelyek hát Kalmár Ilona titkos széfjében őriztettek?
Nem csak a szerelem maga egy nagy történet Kalmár Ilona és Móra Ferenc között, hanem ezek a szerelmes versek és a szerelmes levelek története is egy hihetetlenül drámai, szívet melengető történet. Az is része a drámának, hogy a szerelem után másfél évvel Móra Ferenc meghal. Ez a fiatalasszony egész életében őrzi Móra Ferenc titkát, és a szívében ez a férfi ott él. 52 évvel élte túl Móra Ferencet, és azt is fontosnak tartotta, hogy az élete végén majd bekerüljön a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményébe ez az anyag. De drámai élete volt Kalmár Ilonának. Zsidó származású volt, 44-ben őt is üldözték. Be kellett mennie a gettóba. Két bőröndöt vihettek.
Budapesti
gettóról beszélhetünk. A gettóba Kalmár Ilona viszi magával ezeket a titkos feljegyzéseket. Móra Ferenc szerelmes verseit, és Móra Ferenc szerelmes leveleit. A két bőrönben nagyon sok mindent bele kellett pakolni. Ez a még akkor is fiatalasszony fontosnak tartotta, hogy ezeket az iratokat magával vigye, mentse, ott legyen a közelében. Tudjuk azt, hogy nagyon sok üldözetre milyen sors várt. Szerencsére Kalmár Ilona túlélte a holokauszt poklát, és ilyen értelemben túlélték dokumentumok is. Szintén egy drámai elem, ahogy túléli ezt az időszakot, és éli a 40-es, 50-es, 60-as éveket Kalmárdonál, akkor sem felejtette el Móra Ferencet. Akkor sem felejtette el ezt a szerelmet. Ez a szerelem ott volt a szívében. És hát azt gondolom, hogy szinte könyvfakasztó, hogy a 60-as években Kalmár Ilona Móra Ferenc szerelmes leveleit elkezdi saját kezüleg leírni. Úgyis azt kell tudni, hogy Móra Ferenc nagyon szépen írt, de szinte olvashatatlanul. És a 60-as években ez az idősödő asszony előveszi a leveleket, és a saját kis füzetében leírja Móra Ferenc a sorait. Ez nekünk, a muzeológusoknak egy óriási érték, mi sokkal könnyebben tudjuk olvasni Móra Ferenc kézírását. De utalok arra, hogy micsoda nemes, szenvedélyes lelkületre val, hogy a szerelme halála után 30-valány évvel leül ez az asszony, és elkezdi leírni, és ezáltal újra átéli. Másrészt meg egy más formába önti ezeket a gondolatokat a saját kézírásával, és átörökíti a jövő számára.
Ez a könyvecske címlapján Kalmár Ilona és Móra Ferenc fotójával, akik egy padon ülnek, és szemmel láthatóan valami hatalmas felhő alatt vannak, és ez a felhő mindkettejük szívét áthatotta. Szóval ez a könyv a hölgy szándéka és akarata szerint jelent meg?
Ha tetszik, közös akarat volt. Móra Ferenc és Kalmár Ilona közös akarata. Mórának is az volt a szándéka, hogy ezek a sorok, a versek, a szerelmes levelek mindkettőjük halála után nyilvánosságot kaphatnak. Én azt gondolom, hogy mind a ketten érezték, ez egy akkora szerelem, hogy a jövőnek ebből táplálkoznia kell. És valóban, amikor most erről a szerelemről beszélünk, akkor szerintem 2014-ben is nagyon sok szerelmes férfinek, meg nagyon sok szerelmes nőnek ez jelent valamiféle táplálékot érzelmileg.